Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapotból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A május 7-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most az április 30-ára és a május 7-ére dátumozott szám 46 oldalán lévő 32 cikkből válogatunk. A 8. oldalon mondja Galambos, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház azzal a céllal írta ki az energetikai pályázatot a gyülekezetek számára, hogy segítséget nyújtson az energiaárak alakulása miatt a gyülekezeteknél jelentkező gazdálkodási nehézségek megoldásában. Fitzere Ilona kifejtette, hogy a kialakult energiaválság enyhítése mellett az energetikai fejlesztés több célt is szolgál. Fontosnak tartjuk és szorgalmazzuk az általános energiatakarékosság elvét, valamint ezzel összefüggésben teremtett világunk védelme érdekében is indokolt a fejlesztést. A 17. oldalon írja Gáncs Tamás, hogy Jézus kora nem volt képes arra, hogy elszakadjon attól a gondolattól, hogy ki kell engesztelni az örökkévalót. És ha így van, miért ne legyen ez valamiféle áldozat? A farizeusi elit hihetetlen terhet rakott az emberek vállára azzal, hogy elhitette a néppel, hogy az Isten az, akinek szüksége van valamilyen áldozatra, sőt, elvárja, hogy folyjék a vér, füstölögjön az oltár, meghaljon egy élet, mert akkor a mindenható megbocsát, kiengesztelődik. A 27. oldalon olvassuk, hogy várandóság, szülés, gyermekgondozás, nevelés, anyává válás folyamata, anyai szerep, érzékeny terület a nők életében. Nem mindegy az arról való beszédmód és az, hogy hogyan élik meg ezt az érintettek. A védő nők szerepe kulcsfontosságú. Emberi méltóságot, nőket, várandósokat, alapvető betegjókat, anyákat, csecsemőket, kisgyermekeket, családokat védenek. Biztonságot, védőhálót teremtenek, szemléletet formálnak, mintát adnak az egész társadalomnak. A 39. oldalon mondja Gregerson Labossa György, hogy az intézményes diakónia indulása összefüggött a 19. századi európai nagy társadalmi átalakulással, a városiasodással, az iparosodással, ezzel együtt a nyomor a szükség megjelenésével. Ezekre a problémákra Angliában, Németországban megpróbáltak választ adni, ez volt a belmissziós mozgalom. Ezek a hatások elérték Magyarországot is, és a két világháború között nálunk is elindult ez a szolgálat. 1949-51 között, amikor a kommunisták átvették a hatalmat, megtört ez a folyamat. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilap május 7-ére dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 38 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy Ferenc pápa 41. apostoli útjának háromnapos magyarországi látogatásának csúcspontjaként április 30-án vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be a budapesti Kossuth téren. A szentmisén koncelebrált több mint 50 püspök és 750 pap a határon innen és túlról is. A szentmise végén elimádkozta Regina Céli imádságot, az ezt követő beszédében azt mondta, hogy forduljunk a szűzanyához. Ő rábízok minden magyart, a magyarok nagyasszonyára, akit királynőként és patrónaként hívok, segítségül. Az ő szívére szeretném bízni az európai kontinens hitét és jövőjét. Szent szűz, Tekints különösen a szomszédos, meggyötört ukrán és az orosz népre, neked szentelt népeidre. Öntsd a népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék, hogy a következő nemzedékeknek egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt, egy testvérekkel teli világot adjanak át. Kedves testvéreim, azt kívánom nektek, hogy Krisztus örömét terjesszétek. Isten éltessen titeket, kérlek, hogy imádkozzatok érten. Isten áldja meg a magyart. A második oldalon olvassuk, hogy a fővárosba érkező Ferenc pápát a Sándor Palota előtti téren Novák Katalin köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, a parlament elnöke és a magyar kormány tagjai fogadták. A vatikáni és a magyar himnusz elhangzása után a díszszázad tisztelgett a Szentatya előtt, majd bemutatták a pápának a magyar politikai élet vezető személyét. A harmadik oldalon írja Lóci Tamás, hogy hiába akarja elbagatellizálni a nyugati világ a vallás jelentőségét, újra és újra kiderül, hogy ezen áll vagy bukik a béke és a boldogság. Ahol az ember elkanyarodik az Isten által megalkodott világ törvényszerűségeitől, önkéntelenül magára hozza azokat a jelenségeket, amik ebből a meghasonlásból fakadnak. A negyedik oldalon olvassuk, hogy Szent II. János Pál pápa 1991-es Mária Pócsi látogatása után másodszor látogatta meg Szent Péter utódja a magyar görög katolikusokat. Ferenc pápa szombaton a Rózsák tere Isten szülő oltalmáról elnevezett templomban együtt imádkozott a görög katolikus hívekkel, hogy kifejezze közelségét a görög katolikus egyház felé. A templom előtt görög katolikus kispapok várták az egyházfőt, akit Kocsis Fülöp metropolita és Jackó Sándor parókus atya köszöntött. A templomot elhagyva Ferenc pápa köszöntötte és megáldotta a görög katolikus kispapokat, majd az őt váró görög katolikus híveket is. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, a május 7-ére dátumozott szám 32 oldalán 23 cikket találunk. A 7. oldalon kérdi Fodorné Ablonci Margit, hogy mióta ünnepeljük az anyák napját. Az angliai anyák vasárnapja volt az első az 1600-as évektől. 4 héttel húsvét után, amikor mindenki meglátogatta azt az anyagyülekezetet, ahol megkeresztelték, Amerikában 1872-ben a polgárháború után a béke napjaként ünnepelték, hogy támogassák az anyákat, akik elvesztették férjüket, fiaikat. Később, május 2. vasárnapján hivatalossá is tették az ünnepet az élő és a már elhunyt anyákról való megemlékezésként. Magyarországon a Vöröskereszt szervezte az első anyák napját 1925-ben. Május 1. vasárnapja lett a hivatalos ünnepe, ahogy azóta is. A 10. oldalon mondja Balogh Zoltán püspök, a Balatonszárszon tartott zsinati ülés után, hogy nem csak azért tartunk fönn iskolákat, mert jó oktatást tudunk nyújtani, idős otthonokat sem csak azért tartunk fenn, mert az öregeknek szüksége van a gondozásra, hanem azért, hogy általuk evangéliumot hirdessünk, és épüljenek a gyülekezeteink. A 12. oldalon mondja Hegedűs Bence, hogy az egyház 15. zsinati ciklusán vitatták meg a lelkészek jogállásáról szóló új törvényt, amely pontosítja a lelkész és a lelkipásztor fogalmát. Amikor egy lelkész szakirányú teológus hallgató diplomát szerez, abban az áll lelkész. Viszont nem minden lelkészből lesz lelkipásztor. Lelkipásztor az, aki parókiális szolgálatot vállal, gyülekezetben szolgál. A másik csoport azon lelkészeket, a másik csoportot azon lelkészek alkotják, akik intézményekben szolgálnak. Ma a végzős lelkész hallgatók többségét az intézmények szívják el, így fennáll a veszélye annak, hogy a gyülekezeti élet beszűkül, elcsökevényesedik. Ennek veszélyeit a nyugati példák alapján is látjuk. A 16. oldalon mondja Szarka Miklós, hogy titkolt gyásznak is szokták mondani a post-abortus szindrómát, a terhesség megszakítás után fellépő lelki hatást, amely több évtized elteltével is jelentkezhet. Azt várják a nők, a párok, hogy tehertől szabadulnak meg, nem gondolnak arra, hogy pszichés következmények is lehetnek. A volt kismama a magzatkivételt követően átmeneti megnyugvást érez. A rossz álmok előzetes jelei a posztabortív pszichés traumának. Ezek negatív, olykor drámai álmok. Képsorokban éli át a történteket, mint aki hagyta, hogy megöljék a gyermekét, sajátos depresszív állapot jelentkezik nála. Ez a hangulati zavar, majd lelki krízis, a post-abortus szindróma. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a május 7-ére dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 25 cikket találunk. Az első oldalon mondja Agonás Szonya, hogy Ferenc pápa 41. apostoli útjának, 3 napos magyarországi apostoli látogatásának csúcspontjaként április 30-án vasárnap délőtt szentmisét mutatott be a budapesti Kossuth téren. A pápa Húsvét 4. jópásztor vasárnapján kérte, érezzük meg annak örömét, hogy Isten szent népe vagyunk. Mindannyian az ő meghívásából születünk, ő gyűjtött egybe minket, és ezért vagyunk az ő népe, az ő nyája, az ő egyháza. Azért hívott itt egybe minket, hogy különbözzünk bár egymástól, tartozzunk bár különböző közösségekhez, szeretetének nagysága mégis egyetlen ölelésben egyesítsen minket. A 4. oldalon mondja Stankó Attila, hogy a Zsoltárok könyvének utolsó előtti himnusza a fogság utáni időkben keletkezhetett, liturgikus célra szerkesztették. Jellegére nézve erősen nemzeti színezetű himnusz, amelyben Isten népe hálát ad az Úrnak, amiért győzelemre vezette ellenségeivel szemben. A Zsoltár az első felében az Urat, mint Izrael alkotóját és győztes királyát magasztalja, a második rész magáért a győzelemért dicséri. Az 5. oldalon olvassuk, hogy a Szentatyát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bejáratánál Kominec Géza, rektor, és Cserei György, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékánja fogadta, majd bekísérték az épületbe, és együtt léptek a pódiumra. Ferenc pápa az egyetemi és kulturális élet képviselőjéhez intézett beszédében kiemelte. Hálás szívvel ítézem fel a Duna folyását, amely összeköti és egyesíti ezt az országot sok más országgal, nem csak földrajzi, hanem történelmi értelemben is. Maga a kultúra szó a colere, cultivare, a megművelni igéből ered, a tudás mindennapi vetést jelent, amely a valóság barázdáiba hullva gyümölcsöt terem. A 9. oldalon olvassuk, hogy a pápa szombaton fiatalokkal találkozott a Pap László sportarénában. Az eseményen 11 000 fiatal vett részt. Palánki Ferenc püspök ajándékokat adott át a pápának, egy focilabdát Puskás Ferenc aláírásával, egy Rubik kockát és egy üveg Tokaji aszút. Kedves hallgatóink! A május 7-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.